Mindenkit nagy szeretettel köszöntök az Úr Jézus Krisztus nevében, akik eljöttünk erre az alkalomra, hogy együtt hálát adjunk, ezen az ünnep Isten tiszteleten együtt legyünk egymás, és az Úrnak a közösségében, jelenlétében. Köszöntöm Balog Miklós testvért kedves feleségével együtt, aki az Isten igéjét tolmácsolta a délelőtt folyamán, illetve a délutánban is majd teszi ezt mindannyiunknak az épülésére. Zsoltárok könyvéből, amely Ászáv Zsoltár, az 50. Zsoltárból volt már a délelődben egy gondolat kiemelve, én szeretnék innen két igeverset kiemelni, és szeretném mindannyiunknak a szívére helyezni. Ahogyan délelőtt elhangzott mottóként, így szánom én is mottóként erre a háladó Isten tiszteletünk alkalmára. Az 50. részből a 15. és a 23. verset kívánom felolvasni. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Aki háladással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Énekben, amit utoljára énekeltünk, hogy miért is adunk hálát, az énekíró azt a választotta, hogy mert méltó rá. Itt az ige meg azt mondja, hogy az tud igazán Isten fele dicsérettel lenni, aki hálával hozza az ő áldozatát. Hát legyünk mindannyian így, Isten gyermekei, hogyha valamit adunk az Istennek, visszaadunk, akkor ezt sokszorosan megadja a mi számunkra. Egy költeményt fogunk most meghallgatni Bálint Zsolt testvérnek a tolmácsolásában.
Mátis Géza, hála. Uram, hálát szeretnék mondani mindenért, a napsugárért, csillagos éjszakáért, a búza kalászért, érett gyümölcsökért, csubogó forrásért, morajló tengerért, amit láthatunk, s mi rejtve van előttünk, hála. Mindenért csak hála. De legyen hála a sötét felhőkért is, a viharokért, tomboló orkánért, a száraz napokért, jajkiáltásokért, az álmatlan éjszakák gyötrő óráért. Uram, szeretném megépíteni a hála oltárát, melyen a tűz égjen, lobogjon, lángoljon, és füstje, mint kedves áldozat, jusson fel hatalmas színed elé. Visszhangozzék a hála, betöltve mindeneket, mint csodálatos szimfónia menny és föld között, újongó dallamban törjön fel a hála. Uram, mindenért hála!
Testvéreim, kedves gyülekezet, délutáni Isten tiszteletünk egyik alapigéje a Máté evangéliumában található, a 6. fejezet első 4 versében. Tehát Máté evangélium a 6. rész, az első 4 vers hangzik hozzánk a következőképpen. Az Úr Jézus szavai ezek: vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történt, megfizet neked. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy abban a tudatban hozhatjuk meg hála áldozatunkat, hogy te látod és te számon tartod. Köszönjük, hogy ennek a módját is elmondod nekünk Jézus Krisztus által, aki az élet gyakorlatának sűrűjéből hozta példázatait, és azokat a történeteket, amelyek nyomán bennünket akar tanítani az igazi, őszinte, jókedvű hálaadásra. Add, Uram, hogy az elhangzott ige és annak udvara, annak következményei megtalálják szívünket, megragadjanak abban, és aszerint tudjuk élni. Hadd legyen meg ebben is a te szent akaratod. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, az, hogy hogyan adakozunk, az legalább olyan fontos, mint az, hogy mit adunk, mit áldozunk az Úrnak, mert az Úr mindig is a szívet nézi, de mondhatnánk azt is, hogy az indítékot. Mi indít hálára? Nem arról van szó, ami a farizeusoknál, hogy valami szent versengésbe kezdjünk, hogy lekörözzük a másikat, és aztán nagy mellel mondhassuk, mi ennyit adtunk, mi annyit adtunk. Nem. Az Úr a lelkületet nézi, a szívet, hogy milyen szándék és mi volt amögött, amit mi odaáldozhattunk az Úrnak. Ezért ma délután a mi adakozásunk indítékait nézzük. Már a Bibliában van olyan dolog, hogy helytelen az indíték. Ki ne ismerné a szeretet himnuszából, és ha szétosztom egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. Tehát elsősorban Isten iránti szeretetünk kell, hogy motiválja, hogy indítéka legyen a mi hálaadásunknak. Hogyan lehetünk bizonyosak abban, hogy helyes indítékból adakozunk? A II. Korintusi levél 5. fejezetében, illetve a 8. fejezet 5. versében a makedóniai gyülekezet példáját állítja elénk a Biblia a Szentlélek által, és ez a mi adakozásunknak, hálaadásunknak is első indítéka. Először önmagukat adták az Úrnak, aztán nekünk. Testvéreim, ha ez hiányzik, akkor érvényes rá a szeretet himnuszának a karja, a refrénje. És az így hangzik, semmi, 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 semmi hasznom abból. A nullának minden hatványa nulla. Az indíték először önmagukat adták. Azt mondja Pál egy helyen, hogy nem azt kívánom, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat. Ki ne ismerni az ószövetségi igét, adjad, fiam, a te szívedet nekem, önmagadat. Ez a legnagyobb áldozat, hiszen maga az Isten is Jézus Krisztusban nem kevesebbet adott, mint önmagát. Aki engem látott, látta az atyát, mondja az Úr Jézus. Aztán az ember odaszánásának, önmaga odaadásának a természetes következménye az, amit aztán a magáéból tud adni, de először önmagát. Régi kedves énekünk volt az, talán az idősebbek még emlékeznek rá, mindenem az Úrnak adom, minden az övé. Hát ha én az övé vagyok, akkor valóban, akkor mindenem az övé. Az ókorban, amikor megvettek egy rabszolgát, akkor nem csak a munka ereje, nem csak az élete, nem csak a nappala, nem csak ő maga, hanem a ruházata, a kis pénzes zacskója, ha volt, a szerszáma, az minden azé volt, aki a rabszolga, aki a tulajdonos. A tiéd vagyok, hisz szabad mondja, megbocsátottál nekem. adakozásunknak, hála áldozatunknak első indítéka nem nehéz megjegyezni, hiszen az igeragozásban is melyik személlyel kezdjük? Én. Nos, itt lehet az énnek elsőbséget, de csak itt. Én magamat adom az Úrnak. Adakozásunk második indítéka az, hogy legyen tervszerű és rendszeres. A rendszer rendkívül lényeges az élet minden területén. Egy iskolában, ha egy tanmenetet, tanrendet előírnak, az fontos, hogy rendszeres legyen. Ha ez nem rendszeres, akkor nincs meg a tanulóknak, a diákoknak a fejlődése. Egyik igazság épül a másikra, és ez rendszeres. Rendszeres a tananyag előadása, rendszeres a számon kérése, és így nagyon szép ívben haladnak a vizsga felé, a sikeres vizsga felé. Megtervezett és rendszeres. Időnként, helyenként van arra példa, hogy soron kívül, mert sürgős, adnunk kell valamit. Ennek is megvan a helye, mint hogy mindennek rendelt ideje és rendelt helye van, de ne ez legyen az általános, hanem az előre tervezett és rendszeres. Azt írja Pál, a hétnek első napján mindegyikőtök tegye félre, és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Tehát ne vaktában, ne a pillanat hatása alatt, ne a többiek ösztönzése legyen, hanem ez egy előre eldöntött dolog. Vajon akár közülünk is hányan ültek le már, mondjuk fizetésnapon, és csináltak tervet arról? Erre ennyit, erre ennyit, erre ennyit. Ott szerepel ezek közt, a tervek közt, elgondolások közt, hogy ez pedig az Úré. Szerepele ott, hogy számba vegyék a bevételüket, és tervezzék, hogy az adakozásban, a hálaáldozatban milyen arányban vesznek részt. Milyen arány jut az Úrnak abból, amit mi megkapunk alkalmanként, fizetésként, juttatásként, prémiumként, mindenből. Jó lenne elgondolkodni ezen, és ha már előbb nem, akkor a legközelebbi fizetéskor, vagy illetménnyel sajátításkor csináljunk ilyen számadást. Legyen ez is egyik indítéka ebben a sorrendben, a második, ami adakozásunknak. Azt írta Istennek egyik kedves szolgája, hogy a rendszeres, fegyelmezett adakozás legalább olyan fontos a lelki növekedés szempontjából, mint az istentisztelet, az imádság vagy a Biblia tanulmányozása. Hálaáldozatunk harmadik indítéka, hogy örömteli legyen az az adakozás. Örömteli. Mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hát mitől jókedvű? Mitől jókedvű? Valami mással kedre deríti magát? Nem. Hanem, ahogy egy régi karének is mondja, vedd számon az áldást, vedd mind egyenként, és lásd meg, mérd fel, hogy az Úr kezéből mennyi jó is ért. Persze érik az embert kellemetlenségek. Esetleg az is az Úr kezéből lehet, azt mondja Jób, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az ő neve. Nem könnyű ám a Jób-féle hálaadás. Áldozattal jár. Azért küldi Pál Tituszt előre Korintusba, hogy önkéntes adományuk, amit szabadon, önkéntes döntéssel hoznak, kész legyen akkorra, mire Pál oda megy. Mert ha minden kész van, mire odaérkezik, akkor tudni fogja, hogy örömmel és önként gyűlt össze, nem pedig kellemetlenül odaadott, mondjuk így tőlük kicsikart adomány. Hát ugye most adni kell, most hát nincs, most hogy csináljam? Adjál már egy 20-ast, mert nincs nálam egy fillér se. Előre el lehet dönteni, és akkor ott van benne az öröm is, mint indíték. Néha nagyon szomorú, és az egyházra, minden egyházra szomorú szint vető gyűjtési kampányok folytak már az egyház történelem folyamán. Én csak egyet említek, amely aztán betöltötte a poharat, kirobbantotta a reformációt. Így hívták ezt a megbízottat, egy katolikus szerzetes volt, Tetzel. 1517-ben az adakozóknak a purgatóriumtól való megmenekülést ígérte. Papírt kaptak róla, írásban, megmenekültök. Na most ez a papír olyan az érdekes, amikor hozzánk lelkipásztorokhoz jönnek testvérek, hogy testvér, ne haragudjon, megint nem tudom. Én csak azért nem jövök, én csak azért nem járok rendszeresen, mert... És akkor hozzák a... Most okokat hoznak, vagy ürügyeket? Van különbség a kettő között? Óriási. A magyar ember azt mondja, ha valami nagy különbséget akar kifejezni, hogy a különbség ég és föld. Nos, az ürügy és az ok között is. Ég és föld a különbség. Nos, én azt szoktam, jó van, kedves testvérem, én elhiszem, ne adjak egy igazolást róla. Még a gyülekezet bélyegzőjével le is pecsételem, majd az Úristen előtt bemutatja. Jó lesz? Kéri? Még senki nem kérte. Miért nem kérte? Mert amiképpen Tetzelnek a bűnbocsátó cédulája, ez a valuta ott nem érvényes. Egyetlen valuta van, Jézus Krisztus érdeme. Azt kell elfogadnunk, és ezért kell hálás szívű gyermekeinek lennünk. Az adokozás az örömteli hálaadásnak a kifejezése, a kézzel foghatósága, hogy milyen indulatok, milyen érzelmek dúlnak valakinek a szívében, vagy éppen nem dúlnak, hanem nyugszanak, azt senki nem tudja addig, amíg ki nem nyilvánítja. Mutasd meg a te hitedet a te cselekedeteidben. Mutasd meg a te hálás érzületedet, a te hálálkodásodat abban, hogy oda teszed a hála áldozatodat az Úr elé önként. Hiszen Pál apostol idézi az Úr Jézus szavát, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Boldogság. Mi? Hát én akkor vagyok boldog, ha kapok, nem? Van ennél több. Kezdj el rendszeresen adni. Ez az isteni minősítése az adakozásnak. Nem kisebb személy alapította meg, mint a testélet Isten, maga Jézus Krisztus. Nagyobb, van nagyobb boldogság annál, mint hogy mi kapunk valamit. Testvéreim, bibliai személyiségek sorakoznak fel előttem, most így magamba hirtelen válogatok, melyiket emeljem ki. Az ABC utolsó betűje szerint emelem Zákeust. Nos, testvéreim, az ő hálája. Ma lett üdvössége ennek a háznak. És mi történt? Nem kényszerítette őt senki. De én azt hiszem, hogy ennél az örömhírnél nagyobb boldogság Zákeusz számára nem volt. És ezt Jézus Krisztus pecsételte meg, ennek igazságát a szavaival ott akkor, és később a Golgotán, az ő élete feláldozásával. Mert senkiben nincsen nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja az ő barátaiért. Más helyen azt mondja, most összekötöm, és ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amit én mondok néktek. Mit mond? Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Megint példák sorjáznak bennem, de nem akarom az időt ezekkel tölteni. Inkább hálaáldozatunk negyedik indítékát mondom. Értelmes módon történjék. Tudjam azt, hogy az én hálaáldozatomnak mi lesz a sorsa. Hova kerül? Amit a gyülekezeti pénztárkönyvbe beíratok, vagy beírnak, az hol köt majd ki? Meg lesz az Istentől rendelt célja annak, amit adok. Nagyon sok gyülekezetben azért nem kimagasló a hálaáldozat, mert a testvériség nem tudja, hogy mire megy. Nem ártana többször elmondani, többször beszámolni arról, hogy ez erre ment. Ez az éhező árváknak ment Afrika valamelyik országába. Ezt Füredi Kamilla testvérünk használta fel, erre és erre. Ezt a pap Szilvia használta fel, talán néhányan még ismerik, itt gyerekeskedett, most külmisszionárius lett. Nos, igen, akkor tudok adni, akkor fogok adni. Mindig van célja az adakozásnak, a hálaáldozatnak. Ha élvezzük egy közösség jótéteményeit és áldásait, akkor szinte-szinte kötelességünk hozzájárulni. Nincs olyan emberi közösség a világon, ahol ne lenne, most így mondom, közönséges világi szóval, közteherviselés. És aki nem vesz részt egy közösség közteherviseléséből, az annak a közösségnek az áldásait bitorolja. Az mások adakozásából él. És élvezi Isten jó téteményét. Hát milyen jó lenne, ha nekem is részem lenne abban. Az enyém is ott van a közösbe. Tehát tudnunk kell ezt. Az Ó és Új Szövetség ilyen jellegű történetei is erről beszélnek. Vannak gyülekezetek, akiknek vannak gyülekezet plántáló szolgái, és egy-egy gyülekezet akkor anyagilag is felelősséget vállal azért, hogy ott valahol a végeken egy új misszió induljon. Én nekem nem adatott, hogy gyülekezet plántálásra ott hagyjam a családot, a gyülekezetet, a magam körülményeit, de a forintjaim elmehetnek, és szolgálnak. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Akkor az én részem is ott van, abban a távoli misszióban, ahova én nem mehetek. Nem uram a mammon, hanem szolgám. Nagyon érdekes dolgot mond az Úr Jézus a hamis sáfáról. És azt mondja, amikor a következtetést levonja, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy befogadjanak titeket az örökké való hajlékokba. Miről van szó? Arról, testvéreim, hogy én az Isten pénzváltó asztalára teszem a hamis mammont, a pénzt, szolgálatomba állítom, nem pedig én állok az ő szolgálatába. Újkorunknak az első számú modern bálványa mammon, a pénzimádat. Minden a pénz körül forog. Ne így legyen ti közöttetek. Mert a pénz szolgának jó. Csak szolgának jó, de uralkodónak kegyetlen zsarnok. Nem kell kegyetlenebb hajcsár az ember életében, mint a meggazdagodási vágy, mint a van, a legyen, a több, a még több. A szentségtelen, gyilkos versengés a másikkal, meg a többivel. Lehet ezt másképp is csinálni. Lehet. Sőt, mi magunk nem tudjuk ezt a világot megváltoztatni, de jeladás lehetünk arról éppen ezzel, hogy történhet ez másképpen is. Amikor én szent célra adok, az öröm, a hála, a szeretet, a lélek minden gyümölcse képében visszaszáll boldogságként az én életemre. Okosan, bölcsen, mondja az Úr Jézus a bölcs sáfáról. Úgy adakozzunk, úgy cselekedjünk. Elég nehéz ez a téma, amikor lebontjuk a gyakorlati élet viszonylataira, hiszen meg se tudom számolni, hogy hány intézmény, hány jótékonysági, meg nem jótékonysági intézmény, meg alapítvány küldi az ő körlevelét hozzánk csekmelléklettel, hogy egyre arra, amarra adakozzunk. Testvéreim, vizsgáljuk meg a lelkeket. Igen, adjunk, áldozzunk, de nézzük meg, hova megy. Ha azt látjuk, hogy jó helyre, és nagyon szépen halad, sőt, a világ is felfigyel rá. Engem nem bízott meg a baptista szeretett szolgálat, de azért manapság, ha a baptistákat ismerik, onnan ismerik. Nos, lehet szabad áldozatot is hozni. Nézzük az adakozásunknak, hálaáldozatunknak az ötödik indítékát. Áldozattal járónak kell lennie. Tehát nem ami marad, erről már délelőtt volt szó. A makedóniai keresztényeket dicséret illette Pál apostol részéről, mert nem csak annyit adtak, amennyire képesek voltak, hanem még azon felül is, irányítószám 2 Korintus 8.3. Utána lehet nézni. Vagy az Úr Jézus odaállt a zsinagóga végére, ahol a templomi persely volt. Nagyon sok templomba ott van, még imaházaink némelyikben is ott van. És figyelte. Ki? Mennyit? Micsoda? Mennyiséget is nézi? Nézi vagy nem nézi? Ha Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ma nézi vagy nem nézi? Bizony, nézi. Nem az számít, hogy az emberek nézik-e, de hogy ő nézi, az biztos. Sőt, még minősíti is. Nem az számít, hogy mennyit adok, hanem hogy mennyiből adok. Tehát akinek sok van, az többel tartozik. Ha őt jobban megáldotta az Isten, mint a másikat, hát akkor ő fejezze ki ezt az ő hálaadásával is, mennyiségben is jobban. Miért minősítette az Úr Jézus az özvegyasszony 2 fillérjét többnek, mint amit a gazdag emberek sokat vetettek a persejbe, mint azt az áldozatot? Azért, mert ő mindenét odaadta azzal, az utolsót is. Biztos, hogy megsokszorozódott Isten minősítésében az, amit ő adhatott. Mindenki tehát a bevétele szerint adakozzék, azt sugallja ez az özvegyasszonyi két fillér a mi részünkre. Még egy ószövetségi példát mondok befejezésül. Sámuel második könyve 24. fejezetében van megírva, amikor Gád próféta utasítására Dávid elmegy, így van szó szerint a Bibliában, menj és állíts oltárt az Úrnak a jebúszi Arauná szérűjén. Amikor Arauná meglátta, hogy jön a király, akkor arccal a földre borult a király előtt, aztán ezt mondta. Miért jött szolgájához az én uram királyom? Dávid így felelt. Azért, hogy megvegyem tőled ezt a szérűt, oltárt akarok itt építeni az Úrnak. Arauná azonnal felajánlotta ingyen az ő szérűjét. Hát ha az Úrnak akarsz áldozni, akkor legyen. Nézd! Van itt szarvasmarha is, az áldozathoz. A cséplőeszközök meg a marhák szerszámai pedig jók lesznek tűzifának. De Dávid így válaszolt. Így nem. Csak áron veszem meg tőled. Hát miért nem fogadta el ezt a felajánlást Dávid? Megindokolja és azt mondja, mert nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak. Testvéreim, barátaim, próbáljuk ezt alkalmazni ránk is. Nem a potyából, nem a fölöslegből. Áldozat. A kereszténység elsőrendű és legnagyobb szimbóluma a kereszt. Miről beszél? Az áldozatról. Áldjon meg Isten bennünket, hogy ott lebegjen a legnagyobb áldozó, aki egyben a legnagyobb áldozat, Jézus Krisztus. És ha mi keresztjének vagyunk, azaz Krisztust követők, akkor adjuk oda az életünket mi is. Amen.
A szegény özvegy két fillérje. Mindenét odaadta, amilyen volt, az utolsó két fillérrel ment, érezve adósságát, bűneinek súlyát, vagy talán mert a hála érzete indította a persely felé, de oda tette örömmel. Érezve Isten erejét, hatalmát, lehajló áldó gazdag kegyelmét, oda tette mindenét. Uram, ne engedd, hogy mint a gazdagok büszkén dobáljak a feleslegből, a látszat, a gőg, a nagyság, az emberi maga mutogatás vágyával végezve az áldozatot. De tegyek mindent, mint a szegény, mint goldus, bűnös, nyomorult, hogy áldozatom elfogadhasd.
Mátis Géza, köszönöm. Köszönöm, Uram, az életem, s életemben az áldásodat, a mosolyt, a derűt, a munkakedvet, a területet, ahol dolgozom. Áldott ígéddel való élést, melből meríthetek sok erőt, győzelmet, a harcban sok sikert, a biztos hitet, mely tőled ered. Tied a munkám, a mosolyom, tied a föld, hol dolgozom. Versben, szóban, dalban zenghetem, tied az életem, Istenem. Köszönöm. Köszönöm a vágyat, a tüzet, mely melegít szent lelked által, indít, buzdít, bátorít, erősít. Tudom, hogy egykor hazahívsz a múlandóság földjéről te hozzád, és ha megérkezem, elfogadsz, atyám. Köszönöm.
Thank you.
szeretett testvéreim, néhány versnek érdemes a körülményeit is tudni. Az elmúlt század közepetáján, 50-es, 70-es éveiben rendkívül erős ateista propaganda volt itt Magyarországon. Én ezt sokszoros bűnnek tartom, mert mindenki ateistának születik, hát még ha tanítják is. Sőt, uralkodó, egyedüli, tudományos világnézetnek tartják. Egyetemista koromban rengeteget vitatkoztak velem. Végül a vitákat lezárandó írtam egy rövid verset, azt átadtam. Még soha senki nem tudta megcáfolni. Egy hitetlenhez. Miért vitatod, van-e Isten, vagy nincs? Létezik-e a pokol, vagy a menny? Nem vita dönti el ezt, sem a szókincs, még csak a hit se, hisz úgy se hiszel. Még ha vitában legyőzöl is engem, élem, amint te a földieket. Mit veszítek, ha hit él a szívemben? Mit veszítek, ha a föld betemet? Nékem a hit, az örök menedékem, vigasz a bajba, halálba remény, és ha van Isten, kárhozat és menny, mit veszítesz te, de mit nyerek én? Lapozgattam itt a kötetembe is, egy mindenkor időszerű kis verset szeretnék még felolvasni. Mi haszna? Megsértett a másik. Levegőnek nézed, mi közöm van vele, s elburjánzod benned a keserűségnek gyilkoló gyökere. Az is lehet talán, hogy te csak úgy véled, ő mit sem tud róla, de te nem tévedhetsz, és panaszaidat gyűjtöd évek óta. Nincs öröm, nincs béke, és az áldásokból már a sok is kevés. Rengeteg szellemi energiát emészt a bús neheztelés. Nem vitatom. Talán jogosan haragszol. Annak is mi haszna? Haragtartó ember akkor se boldog, ha neki van igaza.